ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Derűre is derű. Hunyadi Sándor novelláinak rádióváltozata. A szerző.
Darab, amely aszfaltról fölszedett, viccekkel teli tüzdelt, szentimentális, szerelmi limonádé volt, a premiéren fergeteges sikert aratott. A diadal átsugározta az egész színházat, még a súgónő is örült, hogy a közönség azokat az ötleteket is észreveszi és megjutalmazza tapsával, amelyek kissé bárgyúnak látszottak a próbák alatt. Viharzott a taps, a kacagás. A szerzőt a második felvonás után a vasfüggöny elé is kitapsolták. Csinos, vékony, utolsó divat szerint készült fiatalember volt, olyan külsejű, mint egy nagyon finom banktisztviselő. Az is volt egy darab ideig, csak akkor lett belőle színdarabíró, amikor végleg lustának bizonyult a rendszeres hivatalnoki munkához. A szünetekben gratulációk özöne árasztotta el. Tök ismeretlen smokingos férfiak és estély ruhába öltözött nők tódultak hátra a kis vasajtón, hogy megszorítsák a kezét. Ünnepelték és irigyelték. A szerző kedvesen, közvetlenül, egyszerűen, de egy kis gőggel viselkedett a siker középpontjában, mintha azt akarná éreztetni, hogy csöppet sem lepi meg a diadal, amely magától értetődően kijár neki a zsenialitása miatt. Beletelt 3 hét, mire a színpadi diadal elengedte karmai közül a szerzőt, hogy elmehessen vacsorázni ahhoz az asszonyhoz, akinek udvarolt. 4-esben vacsoráztak. A házaspár, Pityu és a vendég. Pityu a sajt után azonnal feküdni ment, mert csak gyerek volt, 3. gimnazista. A férj még megitta a fekete kávéját, de akkor fejfájásra hivatkozva ő is visszavonult. Pocakos, kopasz, rezignált, okos ember volt. Végtelenül unta a feleségét és a vendéget is. Újságot szeretett volna olvasni az ágyban. Egyétek meg egymást, gondolta közömbösen, amikor kisétált a szobából. A pár átvonult a szalomba. Leültek egy kis díványra közel egymáshoz. Gint ittak, diskuráltak. Beszélgetés közben az asszonynak eszébe jutott, hogy valami közvetlen hasznot is lehetne húzni abból, ha már ilyen híres, divatos író a gavallérja. De miféle hasznot? Mit csinálhat egy író? Hirtelen nem jutott más az eszébe, mint Pityu. Rongynő volt, de mégis szerette egy kicsit a gyermekét. Oda simult a szerzőhöz.
Tehetne nekem egy nagy szívességet, Oszkár?
Hát, boldogan.
Nem is nekem, a kisfiamnak. Tudja, Pityu roppant eszes, ügyes gyerek. Kolosszális bemondásai vannak. Ki tudja javítani a bicikliét, ha elromlik?
Oh.
De vannak tantárgyak, amiket nem szeret. Például a magyar. Legyen olyan jó. Írja meg helyett a házi dolgozatát. 3 napóta vergődik vele szegényke. Ha maga írná meg, elájulna a tanár, amikor elolvasná.
A fiatal ember mosolygott. Nem érezte meg a kérésben rejlő szemtelenséget. Sikkesnek, viccesnek találta az ötletet, hogy ő, a diadalmas, majdnem világhírű színpadi szerző írja meg egy 3. gimnazista leckéjét, amelynek tárgya ez a szüretről. Könnyű szívvel ígérte meg az asszonynak, hogy teljesíti a kérését. És a legközelebbi pásztorórára elhozza a kész dolgozatot. Hamar túl akart esni a munkán. Még aznap este tintát és papírt kért a kávéházban, hogy leírja azt a rongyos pár sort, ami kell a gyereknek. De a dolog váratlanul nehéznek bizonyult. A szerző egészen a színházra volt specializálva, soha életében nem írt egyetlen cikket sem. Nem hitte volna, hogy a sima próza ilyen nehéz. A dialóg más, a párbeszédet át lehet lopni régi darabokból, föl lehet szedni a földről, össze lehet állítani, meg lehet venni, csak egy kis élelmesség szükséges hozzá, noteszbe följegyzett ötletek, mindegy, hogy esetleg másoknak az ötletei. De ehhez a nyavajás iskolai dolgozathoz határozottan valami írói véna kellett, komponáló tehetség, hogy amit a szüretről ír, pontosan két oldal legyen a diktandó füzetben. Haragudott, hogy ilyen lehetetlen dolgokkal gyötrik a gyerekeket, és a szemét összehúzva gondolkodott, hogy hogyan írt ő kisdiák korában dolgozatot. Hirtelen eszébe jutott, milyen kitűnő módszere volt. Egyszerűen kileste és lemásolt a saját irkájába annak a fiúnak a dolgozatát, aki előtte ült a padban. Letette a tollat. Ráfogta, hogy azért nem tud a kávéházban írni, mert zaj van. Hazament, leült az írógéphez, kopogott egy kicsit, aztán abba hagyta. Ceruzát vett elő. Darabjaiban a legfinomabb, legbensőbb részleteket mindig ceruzával szokta leírni a jegyzeteiből, hogy a gép kezelésének technikája ne zavarja ihletét. De most nem használta ceruza sem.
Na, nézzük csak, valami frappáns mondattal kellene kezdeni. A szüret azon tevékenység, amely hazánkban rendesen az őszi hónapokra esik. Nem, ez nem jó. Ja, talán így. Igen. Midőn a szőlő édes nedűje forr. Ez meg túlságosan költői. Nem hiszi el a tanár, hogy Pityu írta.
Egyáltalában rájött, hogy nagyon keveset tud a szüretről. Mint konkrét adat, mindössze a kártyabeli zöld ász jutott eszébe, amelyen egy mezítelen lábszárú alak valami hordószerű dolog mellett ül és iszik. Hajnali kínlódott, akkor végre belátta, hogy világsiker ide, világsiker oda, nem tudja megírni egy harmadik gimnazista iskolai dolgozatát sem. De azért a tehetségére nem gyanakodott. Lefeküdt, és szendergésében elhatározta, hogy ezúttal is rendes szisztémájához fog folyamodni. Másnap a körút valamelyik antikváriumában kihalászott egy régi, középiskolai magyar nyelvtant. A kis könyv a millenium évében jelent meg, és sok más apró történetke közt volt benne egy rövid fogalmazás a szüretről is. A szerző teljes egészében adoptálta az eszmét, csak éppen egy kicsit könnyedebbé tette, hogy úgy mondjuk szimpadiasította a dohos és avult szöveget. Milyen furcsa. Amikor végigolvasta, büszkeség fogta el. Önérzete dagadt, még ezt is tudja. Pityu mamája 300 tüzesen tapadó csókkal hálálta meg barátja szívességét. És hazatérve a randevúról, átnyújtotta a remek művet gyermekének, hogy másolja le a füzetébe. Ezt a műveletet Pityu el is végezte, pontosan, betűről betűre. Hitt mindenben a szerzőnek, bár az a homályos sejtése volt, hogy nem mindenütt használja jól a kettős mással hangzókat. A diadalmas darab már a második jubileum felé járt, amikor Pityu visszakapta az iskolában a leckefüzetét. A dolgozat hemzsegett a tanári piros ceruza ingerült aláhúzásaitól. Alá voltak húzva a helyesírási hibák. A szerző csak ugyan nem tudott helyesírást. Minek az egy zseninek? Meg voltak jelölve a rossz ikesige alakok, a henye mondatfűzések, magyartalan, hanyag, harsogta haragosan, külön megjegyzésben a piros ceruza.
Na, hányos lett a dolgozatod, fiam?
Kettes alá.
Eddig sohasem volt hármasnál rosszabb a házi dolgozatom.
Most már láthatjam, hogy a magyar tanár üldöz engem. Ezt csinálta most is a dolgozatommal, pedig ezt Oszkár bácsi írta.
Bizonyosan a tanár buta. Oszkár, az egy zseni.
Éppen aznap írták meg az összes újságok, hogy a szerző ragyogó karrierjének újabb állomásához érkezett. Nagy útra készül. Egy hollywoodi mastodon filmgyár szerződtette $1000 heti fizetéssel sztori írónak.
Mit szállít a MÁV?
finom, csipkés első osztályú kupéban öten utaztak. Öt férfi. Külsőre egyforma fajtájú egyének, de ki tudja, hogy mi lakik belül az emberekben. Ketten diskuráltak, kettő újságot olvasott, egy csöndesen szivarozva nézte az ablakon át a tájat.
Szabad a menet, jegyeket!
A kalauz szép, tiszta, rózsapiros férfi volt. Az a bizonyos nyugodt magyar, aki olyan erős, hogy sohasem jön ki a sodrából. Jeggyűrű volt az ujján. Takaros felesége lehet a rózsapiros kalauznak, bizonyosan egy kis hozományt is kapott a nyugdíjas állásra való tekintettel. Micsoda rend lehet a házatáján, mekkora gonddal lehet megstoppolva a fehér neműje, hogyan szerethetik és becsülhetik odahaza. És ő is mennyire becsülheti saját magát, mintha skatujából vették volna ki. Nincs a köpönyegén egy pehely. A két diskuráló úr egyszerre mondja, hogy szabad jegy. A kalauz elhiszi, amit mondanak, rájuk mosolyog, kétségtelenül jól ismeri őket. A harmadik úr a sarokban szintén azt mondja, hogy
szabad jegy.
De a hangja egy árnyalattal agresszívabban cseng a szükségesnél. Van benne döjf, türelmetlenség és gorombaság is, mintha ezt mondaná:
nem látja maga szamár, hogy újságot olvasok? Hagyjon békén!
A szép, piros, ideális kalauz azonban talán éppen a hang miatt egészen odafordult az utashoz, és szelíden mondotta:
szabadnak kérném felmutatni.
Végre is joga, sőt kötelessége volt megnézni a jegyet, azon kívül rendkívül udvarias modorban tette a felszólítást. Az úriember mégis úgy viselkedett, mintha szemtelenül zavarnák valami lappáliával. Idegesen nyúlkált a zsebe felé, s mivel nem találta rögtön, amit keresett, most már egészen ingerült gorombasággal vetette oda a közegnek.
Mondtam már, hogy szabad jegy!
A kalauz azonban nem ijedt meg. Megismételte a felhívást változatlan nyájassággal. Nyugodtan állt, várt, rózsapiros arcán nem látszott semmi indulat.
Szíveskedne felmutatni?
Az úr erre tovább keresgélt. Kezdett az ügy kínossá válni. Hát, ha otthon felejtette a szabad jegyet, vagy nincs is szabad jegye. Csúnya dolog, amikor az ilyesmi kiderül egy talpig kockás, fényes cipőjű gentlemanről, aki az első osztályban ül. De nem, végre megtalálta a jegyet, átnyújtotta, és mi alatt a kalauz vizsgálta a fényképet, azon a módon, ahogy utitársakat szoktunk megszólítani, ezt mondta elég hangosan, nem is a szomszédjának, hanem általában az egész kupénak.
Nem értem, hogy ez a marha, miért nem hitte el nekem, hogy szabad jegyem van?
A goromba mondatnak kettős célja volt. Az úriember részben helyre akarta állítani vele a fülke előtt megtépett méltóságát, részint a kalauzt akarta megdöbbenteni a marhával. De most a kalauzon volt a sor. Érezhette, hogy várnak valamit tőle. Becsukta a jegyet, és mialatt visszaadta, derűsen végignézett a goromba úron. Nyugodtan, udvariasan, szinte kedvesen mondta, mint egy kitűnően iskolázott tisztviselő, aki fölvilágosítással szolgál valami hivatalos dologban.
A MÁV kérem nem alkalmaz marhákat, legfeljebb szállít.
Ezután barátságosan szalutált, és nyugodtan kiment a fülkéből, csöndes illedelemmel behúzva maga után a peron ajtaját. A kupéban csönd volt. A szivarozó utas elvigyorodott, a két diskuráló úr szemén is látszott, hogy nagyon szeretnének nevetni. A goromba úr karját keresztbe fonva mellén komoran ült a sarokban. Füle lassan pirosodni kezdett a belső haragtól és szégyentől. A falhoz kenték. Úgy elveszítette a csatáját, hogy jobban nem is lehet. A kalauz legyőzte, és íme a pofákon látja, hogy a világ helyesel hozzá. Egy darabig ült, néma gyűrölettel nézte az utitársait, talán szeretett volna belé is kötni valamelyikbe. Aztán inkább kiment a peronra sétálni. Majd bejött, levette a hálóból a táskáját, és átköltözött köszönés nélkül egy másik fülkébe.
Thank you.
cukorbaj.
Az alább következő történet, a hős nevét kivéve, betűről betűre igaz, melegen figyelmébe ajánlom a betegeknek, mert némi enyhülést lehet kapni belőle. Erdős úr egy nagy kereskedelmi vállalat kis tisztviselője volt. 40 éves lehetett, kopasz, cvikkeres, sovány és mégis pocakos, ez a legkomiszabb férfi testalkat. Családja volt, nehezen élt, ötpengős gondok között. És mindennek a tetejébe egyszerre csak beteg lett. Nem tudta, mi baja. Próbált nem törődni vele, de nem lehetett. Egyre cudarabbul érezte magát. Végül is elment a betegsegélyző intézet orvosához, hogy megvizsgálják. Így aztán megtudta, hogy cukorbaja van, régóta cipelt, elhanyagolt, nagyra nőtt cukorbaja. Amikor az orvos kötelességszerű kegyetlenséggel megmagyarázta, hogy mi a diabétesz, hogy mire kell vigyáznia, és milyen veszedelmek fenyegetik, csak nem összeesett a kétségbeeséstől. Az nem zsenírozta, hogy ezután nem ehet szőlőt, sárga dinnyét és édes tésztákat, de az mélyen lesújtotta, hogy le kell mondania a kenyérről és a krumpliról. Eddig főképpen kenyéren és krumplin élt. Mivel fogja most e kedves táplálékokat helyettesíteni? 3 napig komolyan gondolt rá, hogy fölakasztja magát. Már a szöget is kinézte otthon a konyhában. Majd lassanként megnyugodott. Rájött, hogy akármilyen kényelmetlen betegség a diabétesz, az ember bizonyos örömökhöz is jut általa. Először is panaszkodhat rá, nem kicsiny dolog. Másodszor hatalmat kap a kezébe. Joga van személyesen dönteni afelől, hogy a napi szénhidrát mennyiséget milyen alakban eszi meg, zsömlében, rizsben, almában. Ez olyanféle szórakozás, mint a keresztrejtvény. Harmadszor pedig ismereteinek köre jelentékenyen kitágult. Megjelent előtte a tudomány. Megtanulta, ki volt Benting. Hasznos kézikönyvet olvasott a diabéteszről. A friss cukorbetegek nem szoktak unatkozni. Amikor a cukorbajos lét 3. hetét szolgálta, a vállalat vezérigazgatója behívatta párnázott ajtós, mahagóni íróasztalos szentélyébe. Erdős úr szívszorongva állott meg a pompás asztal előtt. Mit akarhat tőle a vezér? A főnök 5 hosszú másodpercig némán vizsgálta rabszolgáját, akinek orrán reszketni kezdett a cvikker. Aztán nyersen kérdezte.
Azt hallom, hogy magának cukorbaja van. Igaz ez?
Igaz, méltóságos uram. De ez becsület szavamra nem zavar a munkámon.
Nekem mondja. Én 12 éve vagyok cukorbajos.
Ja, ne tessék mondani, abszolút nem látszik.
Ez a betegség, mióta Benting felfedezte az inzulint, elveszítette jelentőségét. Persze ez több kiadást is jelent magának. Ezért havi 20 pengővel fölemeltem a fizetését.
Erdős úr visszament szobájába, leült íróasztalához, egyszerre zokogott és fütyült a boldogságtól. Elmúlt 1 hónap, amikor reggel megint a vezérigazgatói szobába idézték Erdős urat. Most már nem félt annyira, de mégis vegyes érzései voltak, amikor alázatosan hajlongva belépett a zöld posztós ajtón.
Azt hallom, Erdős, hogy maga saját kezűleg adja magának az inzulin injekciót.
Nincs pénzem orvosra, méltóságos uram.
De azt is hallom, hogy itt csinálja azt a dolgot a hivatalban.
Igaz, méltóságos uram, de nem csinálok vele semmi zavart. Kérem, bemegyek a mosdóba 10 óra körül. Egy pillanat az egész, nem több, mintha innék egy pohár vizet.
Igen, és hol tartja a csókmókját? Itt, az irodában?
Nem, kérem, magammal hozom minden nap az aktatáskámban. Egy kis alkoholos tartóban a tűket, a fecskendőt, szóval az egész földszerelést.
Hozzá be azt a holmit. Látni szeretném.
Erdős úr kirohant, majd egy perc múlva berohant, hozta kopott aktatáskáját, és kirakta belőle az inzulin injekcióhoz szükséges dolgokat. A vezér érdeklődve nézegette a kerek kis nikkeltokot, kinyitotta, megszagolta az alkoholt, majd órájára pillantott.
9:30. Túl van már ma azon a dolgon?
Éppen most akartam nekifogni.
Na hát rajta. csinálja itt előttem. Látni akarom, hogyan megy ez a dolog.
De méltóságos úr, kérem, hát akkor lemuszáj gombolni a nadrágomat, mert a combomba szoktam adni az injekciót.
Egyen, barátom, csak nem szégyeli magát előttem. Micsoda szamárság. Férfiak egymás közt.
Erdős úr rettentő zavarban volt, de ugyanakkor mélyen meg volt tisztelve. Férfiak egymás közt, hogy cseng az ilyesmi a főnöki ajkakról? Parancs, parancs! Ha már muszáj, remek munkát akart produkálni gazdája előtt, és valóban oly ügyesen, gyorsan végezte el a kis műtétet, hogy a vezér gratulált.
Bravo, Erdőském, bravo, irigylem magát. Én sajnos ideges vagyok, nincs szívem magamba szúrni a tűt. Ki vagyok szolgáltatva a doktorok?
Hát pedig semmiség, méltóságos uram, nem fáj, egy gyerek is megcsinálhatja.
Másnap újra meg kellett jelennie az elnöki szobában. A vezér kihúzta a pompás íróasztal középső fiókját. Csillogó holmik voltak benne, egy zárt üvegcsészében alkohol, az alkoholban szétszedett pravaz és a tűk.
Jó ez a felszerelés?
Ja, isteni!
Tudja, nem vagyok megelégedve a doktorommal. Pontatlan. Néha elkésik, néha korájön. Felkölt álmomból, vagy megvárat. Szeretném, ha délelőtt a hivatalban kaphatnám az injekciót. Nem adhatná nekem maga ezt a koszos kis injekciót, Erdőském? Hát magának semmi. Nekem pedig roppant kényelmes lenne. Itt vagyunk egész délelőtt egymás keze ügyében.
A cukorbajos hivatalnoknak a rémülettel vegyes örömtől a hideg veríték ütött ki homlokán. Mi lesz itt? Siker vagy bukás? Muszáj megtenni, amit a főnök kér? Ez egyformán lehet a pokol vagy a mennyország kapuja. Ha fájni fog neki, kidob, de ha nem fog fájni neki. Az elnöki mosdószobában megmosta a kezét, megtürülközött a bolyhos elnöki türülközőben.
Hány egység inzulin kell? 30? Mi ez? Cinprotanin meg van már keverve?
Nem, én a karba kapom. Csak bátran, Erdőském, bátran.
Erdős úr egyszerre imádkozott, reszketett, a családjára gondolt és élesen figyelt, amikor főnöke karján két ujja közé csípte a bőrt és belé nyomta a tűt.
Jaj, fáj.
Nem. Csak szokásból sziszettem. Na, jól van, Erdőském. Mi is a maga keresztneve? Lajos?
Lajos.
Szóval holnap újra megcsinálja, Lajoskám.
Aj, csak tessék csengetni, értem.
Fölösleges figyelmeztetnem, hogy ezt a dolgot nem esélgesse sehol. Mi kiröhögnének.
Ne tessék félni, méltóságos úr. Én tudom, hogy ez bizalmi szolgálat.
Innen kezdve elszánt küzdelem kezdődött a két ember között. A vezér lent akarta tartani alkalmazottját a szegénységben, kifizetni apró morzsákkal, hogy alázatos cselédje maradjon, akit becsöngethet magához, mint a szolgát. Erdős úr viszont, akármilyen múja volt, mégis fölfelé törekedett, és neki sikerült. Egy év múlva személyzeti főnök lett és címzetes aligazgató. Hiába! Ő nála volt a fegyver.
Derűre is derű. Hunyadi Sándor novelláit rádióra alkalmazta Zeke Gyula. Közreműködött Andai Györgyi, Bánfi György, Csákányi László, Egri István, Gálvölgyi János, valamint Tóth Tibor. Szerkesztette Dénes István. Rendezte Dobai Vilmos.
1976-ban rögzítették az imént elhangzott műsort, de utoljára 1978. február 28-án hangzott el a Magyar Rádióban. Thank you.